Az előbb felolvasott szakaszt nem elfeledve, de ehhez szeretnék most hozzáolvasni még Malakiás próféta könyvéből, a harmadik fejezetből 2 verset. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre a szőlőtöket a határban. És boldognak mond majd benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz az országotok. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Az elején felolvasott példabeszédek könyvéből vett részlet gyakorlatilag összefoglalható egyetlen egy gondolatban, miről is szól ez. És valahogy ezt így lehetne megtenni, hogy az okos és a bolond ember. Valakik szerint csak kétféle ember létezik ezen a földön. Az egyik az okos, a másik a bolond. Vannak persze politikai pártok, akik azt mondják, hogy szintén kétféle létezik, az egyik, aki ránk szavazott, a másik, aki majd ránk fog szavazni. De én azt gondolom, hogy ennél sokkal igazabb, és a valósághoz közelebbi megállapítás az első, ami pedig még egyszer így hangzik, hogy vannak az okosok, és vannak a bolondok. Persze nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem most valami, most ez nem valami olyasmi akar lenni, hogy szépen ketté választjuk sajátos követelményrendszerek szerint, vagy sajátos meglátásunk szerint az embereket, megbélyegezzük őket, hogy most akkor innentől te az okosok közé származol, vagy tartozol te meg a bolondok közé. De nagyon érdekes, hogy a Bibliában, főleg a bölcsességirodalomban, tehát a példabeszédek könyvében, akár a Zsoltárokban is, igazából le lehet egyszerűsíteni erre a két embertípusra az emberiséget. Az okosokra, a bölcsekre és a bolondokra. És nem győzi adni a Biblia ezeket a gondolatokat, amik alá támasztják ezt a ketté választást. Aki fedhetetlenül él, a segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik. Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiába valóságokat hajház, annak szegénység jut. A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenülést. Lehetne sorolni napestig. Tudom, hogy nem ennyire egyszerű a kép. Tudom, hogy nem ennyire, bár talán mi vágynánk erre, hogy ennyire egyszerű legyen, de nem ennyire egyszerű. Nem egy általános értelembe vett bolondságról beszél itt a Biblia, hanem természetesen egy szempont szerinti bölcsesség vagy bolondság, és ez az egy szempont ott áll középen, és ez így hangzik. Oda merre figyelni az ember az Istenre, oda merje adni az ember az Istennek az ő hitét, az ő reménységét, ezt a Biblia bölcs embernek nevezi, aki pedig inkább a saját erejében bízik, és próbál a saját tehetségéből, képességéből egyről a kettőre jutni, de csak ebből, az pedig a Biblia bolondnak nevezi. Olvastam egy nagyon aranyos dolgot, réges-régen még, amikor a bolondok házából odáig jutott egy bentlakó, hogy megvolt az esély annak, hogy kiengedjék, akkor még az orvostudomány ugye annyira nem volt topon, mint ma, mindenféle gépekkel, műszerekkel, gyógyszerekkel, stb. Egy pofon egyszerű dolgot eszeltek ki az orvosok, hogy hogyan döntsék el, hogy valaki alkalmas-e már újra a normális életre, a kinti életre. A következőt csinálták, fogták a gyógyultnak vélt pacienst, bevitték egy szobába, ahol a szobában egy csap meg volt engedve, és már az egész szobában állt a víz. De a csapból folyamatosan zubogott a víz. A következő feladatot kapta az emberke, kapott egy felmosorongyot, és azt mondták neki, gyűjtsd össze a vizet, takarítsd össze a vizet. Na és itt jön a pláne, aki nekiállt a rongyal itatgatni föl a vizet, csavarni bele a vödörbe, és csinálta ezt órákon keresztül, de az nem jutott eszébe, hogy esetleg elzárja a csapot, azt egy idő után visszavezették a már megszokott helyére, és azt mondták neki, hogy még egy kis időre szükséged van itt. Aki viszont azzal kezdte, hogy elzárta a csapot, és utána állt neki felitatni a vizet, arra ráütötték képzeletben a pecsétet, és azt mondták, hogy gyógyult, mehet. Nagyon tetszett ez a kis történet, vagy ez a kis szösszenet, már csak azért is, mert abszolút a lényegre világít rá. Ha már itt mi beszélünk bölcsemberről és bolond emberről, és ha azt látjuk, hogy a Bibliának ez egy nagyon fontos kérdése, és ő nem bántó értelemben használja az írása a bolond szót, hanem egyszerűen egy emberi állapot megjelölésére. Szóval mindezek után ez egy nagyon jó példa arra, hogy segítsen a lényeget megértetni velünk. Mitől is bolond igazából az ember? És van még egy külön apropója ennek az egésznek, az, hogy egy új évet kezdtünk el. Itt vagyunk egy új év legelején, és egészen bizonyosan elképesztő mennyiségű teendő van a fejünkben, amit szeretnénk megtenni. Vannak tervek, vannak célok, kitűztünk dolgokat. Meggyőződésem, hogy ez nem korfüggő dolog, meggyőződésem, hogy az idős embernek is vannak tervei és céljai. Nos, hogyan fogjuk elérni ezeket a célokat? Hogyan fogjuk tudni sikeresen venni ezt az új esztendőt? Talán többen kaptak sok üzenetet, akár SMS-ben, vagy e-mailben, vagy telefonon, vagy szóban, hogy boldog új esztendőt, sikerekben gazdag új esztendőt, stb. De hogy lesz sikerekben gazdag az új esztendő? Vajon van-e esélyünk arra, hogy egy olyan évet zárjunk majd egy év múlva, amire, hogyha visszatekintünk, azt mondjuk, hogy megjelent benne valami már végre, amire jó visszaemlékezni. Nevezzük ezt bölcsességnek, vagy bölcsen vezetett életnek? Vajon megvan-e az esélyünk most nekünk arra, így együtt, közösen, mint gyülekezet is, mint egyének, hogy most hozzunk egy nagy döntést, és azt mondani, hogy bölcsen fogjuk eltölteni ezt a 2011-es esztendőt. Bölcsen. Az előbbi kis történet nyomán akkor hadd tegyen fel a kérdés, hogyan fogjuk majd tudni bölcsen csinálni ezt az esztendőt? Hát talán úgy, hogyha megpróbálunk elzárni a mi életünkben minden olyan csapot, amiből eddig áradt kifele valami. Valami, amit a legszorgalmasabb felmosó rongy gyűrögetéssel sem tudtunk megszüntetni eddig. Áradt a mi életünkbe, vagy az mi életünkből valami, amit emberi eszközökkel megakadályozni, elfojtani, elzárni eddig nem tudtunk. Legyen ez nagyon egyszerűen szólva mondjuk a megkeseredett lét, amikor csak ezt tud áradni az ember életéből, a megkeseredettség. Amikor én vagyok a világ legnyomorultabb embere, sajnáljon engem mindenki, és közben pedig nem értem, hogy miért taszítom magamtól el az embereket. Vagy árad belőlem valami, amit nevezzünk mindent elnyomó tunyaságnak, vagy lustaságnak, vagy tohonyaságnak, vagy nem tudom minek, milyen jó népi szavaink vannak erre, ami pontosan csak azt akadályozta meg, hogy végre a tervekből, a tettekből, vagy a célokból végre tettek legyenek. Ami csak pont abba akadályozott meg, hogy végre meg tudjam tenni azt a hiányzó lépést, mert csak úgy árad belőlem valami, ami felett nem tudtam uralmat venni, amit nem tudtam elzárni. Vagy árad belőlem a hűtlenség. Nem feltétlenül a szószoros értelmébe, de akár abba is. De most gondolok inkább a saját magam által felállított értékrendszerre, saját magam által meghatározott erkölcsi normákra. Hűtlen voltam már megint. Pedig tudom, hogy ezt kellett volna tennem, pedig tudom, hogy így kellene gondolkoznom. Vagy éppen hűtlen voltam ahhoz az Istenhez, aki pedig már annyiszor bizonyította, hogy szeret. Szóval elképesztő sok minden árad a mi életünkbe. És nagyon sokan nem csinálunk más, csak fogjuk a felmosórongyot, és itatgatjuk. Magyarul lefordítva próbáljuk kezelni a tüneteket. Azt nem haladunk semmire. Van egy titok. El kell zárni a csapot. Hogy többet ne omoljon, hogy többet ne ömöljön, hogy többet ne árasszon el. És hogyha megszűnt a baj forrása, akkor utána álljunk neki takarítani. Erről szól ez a kis történet a bolondok házából. És talán tényleg kapcsol ez sokunk életéhez, mert néha azt gondoljuk, hogy tényleg bolondok ház az, ami körülvesz bennünket. Akár otthon, akár munkahelyen, akár családunkban, tényleg barátok között. Tényleg azt érezzük olyan sokszor, hogy bolondok háza, és ebből nincs kiút és nincs vége, van. És ezt így tudnám megfogalmazni, hogy egyszerűsítsd le az életedet. Egyszerűsítsd le. Nem tudom, hogy van-e annál egyszerűbb dolog, mint elzárni a csapot. Most aki ezt föléri már ésszel, az legalábbis az orvosok szerint megérett arra, hogy hazamehessen. És újra a társadalom hasznos tagja legyen. Nem hiszem, hogy ennél bonyolultabb dolog lenne az élet titka. Zárd el a csapot. És szüntesd meg tudatosan, akarattal azt, ami eddig bolondok házát csinált az életedből. És a felolvasott ige szakaszunk az ebbe a hihetetlen egyszerű mintát. Annyira egyszerű, és annyira szép, és annyira könnyen felfogható, hogy tényleg, amikor elolvastam, arra gondoltam, hogy aki ezt egy kicsit is komolyan meri venni, hogy aki fedhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, az egyszer csak elbukik. Aki komolyan meri venni azt, hogy a személyválogatás nem jó dolog. Aki komolyan meri venni azt, hogy vagyont akar szerezni a kapzsi ember, de nem tudja, hogy majd inségbe jut. Aki komolyan meri venni azt, hogy a telhetetlen ember csak viszályt szív, de aki az Úrban bízik, az gyarapodik, és erről szólt az egész. Annak azután nem gondolja azt, hogy olyan bonyolult lenne ez az élet. És tényleg szinte, mint amikor a fejszel ketté hasítja a fát, hasított belém is ez a dolog, hogy miért bonyolítjuk túl annyira? Pofon egyszerű. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha vennénk egy nagy lélegzetet, így együtt közösen is, egymást támogatva és egymást segítve, mint gyülekezet, mint egy közösség, és azt mondanánk, hogy álljunk neki ennek az új esztendőnek, ilyen hihetetlen egyszerűen. Nem igazából túl bonyolítva. Álljunk neki ilyen egyszerűen, és helyezzük el ezeket a viszonyítási pontokat az életünkben, amikhez utána lehet ragaszkodni. Aki fedhetetlenül él, az segítséget kap. De jó. Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiába valóságokat hajhász, annak szegénység jut. Ennél egyszerűbb igazság nem létezik. Nem ezt látjuk magunk körül? Azok az emberek, akik tényleg merik oda bízni az életüket, akik merik meg egy lépést hátrább lépni, és azt mondani, hogy ne Istenem, próbára teszlek téged, vajon igaz-e a te szabad? Azokon egyszerűen azt láthatjuk, hogy igazá lesz. Azt láthatjuk rajtuk, hogy elég kenyér jut nekik. Azt láthatjuk rajtuk, hogy most már többé nem csak egyáltalán nem a keserűség és az állandó panasz folyik ki belőlük. Szóval most egy bátor dologra hívlak benneteket, testvérek. Így, ahogy van, ilyen egyszerűen, semmit sem túlbonyolítva, próbáljuk meg elhinni, hogy tényleg ennyire egyszerű az élet. Aki fedhetetlenül él, a segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik. Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiába valóságokat hajház, annak szegénység jut. A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül. Vagyont akar szerezni a kapzsi ember, de nem tudja, hogy ínségbe jut. Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkos az a gonosztevőnek. A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az Úrban bízik, az gyarapodik. Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül. Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja a szegényről a tekintetét, azt sok átok ér. És ennyire egyszerű emberként élni, bölcs emberként élni. És mi másért lennénk mi most itt, ha nem azért, mert szeretnénk egy kicsit most kockáztatni. És azt mondani, hogy rendben van, Istenem. Ha ez tényleg ennyire egyszerű, akkor én most ezt megpróbálom. Akkor veszek egy nagy levegőt, és elhiszem, hogy ez így van. Egyszerűen nem látom értelmét annak, hogy ide járogatunk a templomba, de azt mondjuk, hogy igen, igaz, hogy aki fedhetetlenül él, az segítséget kap, de azért nem állt, ha magamnak besegítek. Ennek nincs értelme. Most vagy elhisszük azt, hogy ha fedhetetlenül élünk, akkor megsegít az Úristen, vagy pedig nem. És végre ennél az egyszerű, és ennél a tiszta, és ennél a minden ha és ést és egyéb meg de meg mégiscsak dolgot félretéve, ha ennyire mernénk leegyszerűsíteni az életünket erre a két választásra, akkor hiszem és vallom, hogy megtapasztaljuk az Isten áldását. A másodjára felolvasott ige szakasz nem olyan régóta lett nekem egy nagyon meghatározó igevers az életemben. Azért, mert egész egyszerűen eddig valahogy elkerült a figyelmemet, és amikor erre valaki felhívta a figyelmemet, akkor szinte úgy éreztem, hogy egy akkora felajánlást kapok az Istentől, amivel bolondság lenne nem élni. Azt mondja az Isten, hogy hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban. Így tegyetek próbára engem. Tegyetek próbára engem. Egyszerűen azt éreztem, hogy most táncba hív az Úristen. És azt mondja nekem, hogy van elég hited? Komolyan mered venni, amit olvasol? Amiről beszélsz, amiről prédikálsz? Komolyan mered venni? Hát akkor most gyere és tegyél próbára. És meglátod majd, megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rád. Elriasztom tőled a sáskákat, nem pusztítják el földet termését, nem teszik tönkre szőlődet a határban. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz az országotok. Gyönyörű lesz az országotok. És egyszerűen úgy érzem, hogy nincs helye kételkedésnek ezek után. Nincs helye gondolkodni, hogy tényleg így van, ahogy az előbb hallottuk, vagy olvastuk? Tényleg a fedhetetlen kap segítséget? Tényleg a megbízható ember kap majd bőven áldást? Nincs helye. Úgy érzem, hogy az egyik legnagyobb feladat nekem is, és talán sokunknak az, hogy most próbára hívni az Istent ebbe az új esztendőbe. Nem kételkedni tovább, nem hitetlenkedni tovább. Nem csak arra nézni, amit látok, hanem felemelve a tekintetemet azt mondani, hogy próbára teszek, Istenem. Itt van az én gyenge hitem, az én gyenge életem, amiből eddig csak úgy folyt a bolondság. Hát most te jössz, most mutasd meg magad. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Nagyon tetszik ez a kép. nem feltétlenül az anyagiakra vonatkozik, akkor ott igen. De hadd ültessem át én ezt, hadd legyen ez az utolsó gondolat most. Hadd ültessem át a jelenbe, a mi napjainkba. Mit jelent behozni a tizedet az Isten házába? Az azt jelenti, hogy behozni azt, ami rajtam múlik, ami rajtam áll. Behozni ide az Isten elé, akár most ebben az órában, ebben a pár percben. És azt oda letenni elé. És emlékeztek még az óévi példára? Amikor a vegyhold kukorica terméssel kapcsolatban azt mondtuk, hogy a földműves az 5%-át tudja maximum az ő munkája által biztosítani a termésnek. A többi az mind valami rajtunk kívülálló erő ajándéka. Itt most éppen tizedről beszél. A példában 5% volt, teljesen mindegy. De valahol merjük elhinni, hogy a mi erőnk az vajmi kevés ahhoz, hogy a saját életünket igazgassuk és rendbe tegyük. De van valaki, egy fölöttünk lévő erő és hatalom, aki hihetetlen gazdag. És csak arra vár már talán évek vagy évtizedek óta, hogy végre adhassa az ő áldását az életedre. Hát vegyünk egy mély levegőt. Bár azt mondta a köztársasági elnök úr, hogy ne tegyünk fogadalmakat. Jó, ne tegyünk fogadalmat. Vegyünk egy nagy levegőt. És merjük elhinni, hogy aki fedhetetlenül él, az segítséget kap. Hogy aki megbízható ember, az bőven kap áldást. Hogy aki az Úrban bízik, az gyarapodik. De jó lesz majd visszatekinteni egy év múlva erre a 2011-es esetre. Így legyen. Amen. A 230-as ének 5. versét énekeljük válaszképpen az igehirdetésre.